Kérem szépen, a múlt héten teljes erőjátékkal kezdtünk el foglalkozni. Ez a teljes erőjáték az azt jelentette, hogy egy olyan dinamikai vizsgálatot végeztünk el, aminek a során meghatározunk a szerkezetben fellépő valamennyi belső erőt is. Példát látunk arra, hogy hogyan lehet figyelembe venni a szerkezetben fellépő surlódásokat. Egy újabb példát nézünk ugyanerre. Tehát kulisszás hajtómű teljes erőjáték a surlódással. Például ilyen kulisszás hajtómű egy gyalogépnek a főhajtóműve. Rajzoljuk meg ennek a hajtóműnek a vázlatát. Kés befogására alkalmas, illetőleg hát az az alkatrész, ami a kés rögzítve van, az vízszintes mozgást végez. Tehát a szerkezetre a forgácsolásból adódik át egy erő, illetőleg van egy meghajtásból származó nyomaték, ami ezen a forgatjúkaron, ezzel az egyessel jelölt forgatjúkaron adódik át. Csuklón, illetőleg csúszka vezetéken keresztül. Tehát azt gondoljuk, szokás szerint, hogy adott a mechanizmusnak a szerkezeti kialakítása, adottak a szerkezetnek a méretei, adott a szerkezetnek a helyzete, hiszen a dinamikai vizsgálatot és a kinematikai vizsgálatokhoz hasonlóan egy adott időpillanatban végezzük el, adott a szerkezetnek a terhelése, és itt meg kell még adnunk a sebesség állapotot, tehát a kinematikai viszonyokat is ismernünk kell. És feltételezzük, hogy tudjuk a surlódásra jellemző értékeket, tételezzük föl, hogy ahol a csúszkákban van surlódás, és ez a surlódás minden csúszkában ugyanakkora. Jelöljük be a tagokat és a kényszereket, 1-essel, 2-essel, 3-assal, 4-essel és 5-össel jelöljük a tagokat, és ennek a számozásnak megfelelően mondjuk azt, hogy ismerjük az F5-öt, tehát ismerjük azt, hogy a szerkezetnek mekkora erőre van szüksége a forgácsoláshoz. F5 erőt, tehát a terhelést ismerjük. Feltételezzük azt, hogy tudjuk, hogy ez a forgatjúkar ebbe az irányba forog, tehát omega 0,1, tehát tudnunk kell az omega 0,1-et is. Nem feltétlenül a nagyságát, viszont az irányát feltétlenül tudnunk kell. Jelöljük be a tagokat és a tagokat már bejelöltük, a kényszereket is. A, B, C, D, E, G és H legyenek a kényszerek. Az F betűt azt tudatosan kihagytuk, hogy ne keverjük össze mondjuk valamiféle erőhatással. És akkor kérdés az, egy feladat, hogy meghatározzuk az M01-et, Tehát meghatározunk azt, hogy mekkora nyomat, meghajtó nyomatékra van szüksége ennek a szerkezetnek, a súrlódások figyelembevételével, illetőleg ebben egy ilyen irányú mozgásnál, amit megadtunk a feladatban. Tehát ez a mű, ez a csúszkákban fellépő súrlódás. Most ez M betű, nyilván, M betű. Tehát, ja, omega 0,1, igen. Tehát a kinematikai sebesség állapotot ismerjük. Na most itt egy ilyen súrlódásos vizsgálatnál mindig szükség van arra, hogy legalább minőségileg tudjuk azt, hogy az egyes tagok, ahol súrlódást tételezünk fel, hogyan mozdulnak el egymáshoz képest. Illetőleg szükség van arra, hogy tudjuk azt, hogyha nem lenne súrlódás, melyik oldalon, egy csúszkavezetéknek melyik oldaláról adódik át az erő. Most vagy úgy járunk el, hogy ezeket a sebességábra megrajzolásával, illetőleg a súrlódásmentes erőjáték megrajzolásával tisztázunk, vagy pedig megpróbálunk valamiféle minőségi képet kialakítani magunknak. Én most azt javaslom, hogy részletesen csináljunk meg minden lépést. Tehát először tisztázzuk a kinematikai viszonyokat, tehát tisztázzuk a sebességállapotot. A sebességállapot tisztázásához célszerű felírni a mechanizmus szerkezeti képletét, illetőleg a szerkezeti képlethez kapcsolódóan a sebességi vektoregyenleteket. Tehát a szerkezeti képlet A, B, C, D, E, G, H lesz. Meghajtás az A csuklónál van, A tengelyen van. Geometriai szabadságfoka a szerkezetnek 1 plusz 0. Egy helyen lehet meghajtani ahhoz, hogy egyértelmű mozgást végezzen. Ha meghajtjuk az A helyen, akkor a kinematikai szabadságfok az lánconként nulla lesz, és ennek megfelelően fel lehet írni a sebességi vektoregyenleteket. Az első láncra, az ABCD láncra sebességi vektoregyenlet az úgy néz ki, hogy VAB plusz V2, 3 plusz VCD egyenlő nullával. Utána, hát itt a VAB-t ismerjük, mert tudjuk az omega 0,1-et, RAB-t is tudjuk, a V2-3-ról azt tudjuk, hogy csúszka irányú, és a VCD-ről pedig azt tudjuk, hogy merőleges az RCD-re. A következő vektoregyenletben azt írhatjuk fel, hogy kérem szépen az első vektoregyenletből, az első kinematikai láncból ismerjük a hármas tagnak a sebességállapotát, tehát tudjuk, meg tudjuk mondani a hármason levő E pontnak a sebességét, tehát kiindulunk a VE3-ból, ehhez hozzáadjuk a VEG sebességkülönbséget, és ehhez kell még hozzáadnunk a V5-0 sebességkülönbséget, és így kell nullát kapnunk. A VE3-at ismerjük, nagyságát és az irányát, a másik két mennyiségnek pedig tudjuk az irányát, a VEG az merőleges az RG-re, az omega 0 az pedig párhuzamos a csúszkavezetékkel. Rajzoljuk meg a sebességábrát ez alapján. Tehát sebességábra. Tehát van egy VAB sebességünk, aminek az iránya merőleges az RAB-re. Tehát sebességábra kezdőpont, OV, A pont, illetőleg felmérhetünk egy ismert VAB sebességkülönbséget. Ezzel megkapjuk a B pontot. Utána párhuzamost kell húznunk a V2-3-mal, illetőleg merőlegest kell húznunk az RCD-re, tehát ezt a két, tehát tulajdonképpen egymással párhuzamos és merüleges kell húzigálnunk, tehát V2-3-mal párhuzamos húzok, illetőleg erre egy merüleges húzok, akkor ennek a két egyenesnek a meccés pontjába kapjuk meg a V2-3. A V2-3 az a C2 és a C3 pont közötti különbség. A C2 pont az a B ponttal egybeesik, a C3 pont az pedig itt van ezeknek az egyeneseknek a meccés pontjánál. És nyilvánvaló, hogy a D pontnak a sebessége az a kiinduló pontba esik, tehát a D pontnak a sebessége nullával egyenlő. Most tekintettel arra, hogy a D pontnak tudjuk a sebességét, tudjuk a C3-nak a pontnak a sebességét, és ebből kell kikövetkeztetnünk az E pontnak a sebességét, tehát ez a három pont, ez egy merev testen van rajta, tehát a D, a C3 és az E az egy merev test. Nevezetesen a hármas jelű merev test, tehát az E pont az tulajdonképpen mozgástanból hasonló háromszögekről volt szó, itt most elfajuló hasonló háromszögekről lesz szó, hiszen ezek a pontok egyenesre esnek. Most durván, hogyha azt gondoljuk, hogy a C3 pont, tehát azt tételeztük fel, hogy a C3 pont meg a C2 pont azok egybeesnek a B ponttal, akkor az E pont az körülbelül még egyszer olyan távolságra van a D ponttól, mint a C3 pont, tehát itt arányosan még egyszer akkora távolságot kell felmérni a DC3E egyenesre a sebesség ábrában, tehát ezzel megvan a hármason levő E pontnak a sebessége. Utána párhuzamost kell húznunk a ez az E kerüljön ide fölülre, és a C3 is kerüljön fölülre. Párhuzamost kell húznunk a VEG-vel. Párhuzamost kell húznunk a VEG-vel, illetőleg párhuzamost kell húznunk a V5-0, tehát a csúszkavezetékkel. Tehát akkor itt kiadódik a G pont, itt adódik ki a H pontnak az ötösön levő változata, illetőleg a kiinduló pontba adódik ki a H0 pont. Tehát kérem szépen, ami bennünket ebből érdekel, az a V2-3. Tehát ez a V2-3. És akkor a második vektor háromszögből látszik az, hogy a VEG az ilyen irányú, és a V5-0 pedig bal felé mutat. Bennünket nem a V5-0 érdekel, hanem a V0-5. Érdekel, az pedig erre mutat. Tehát, hogyha most odáig jutottunk, hogy tudunk relatív sebességeket. A relatív sebességek ott érdekelnek bennünket, ahol súrlódás van. Tehát egyrészt van egy állványunk, és tudjuk azt, az állványt nullával jelöljük, tehát ezt jelöljük be, ezt az állványt, több helyen vannak részei az állványnak, erre az ábrára is. Tehát tudjuk azt, hogy ez a felső rúd az állványhoz képest ilyen irányba mozog. Tehát eddig ezt sikerült kiderítenünk. Illetőleg tudjuk még azt, hogy a ketteshez képest, tehát ehhez a tégla testtel modellezett alkatrészhez képest a hármas felfelé mozog, tehát hogyha itt megrajzoljuk a kettes tagot, mondjuk rajzolunk a kettesről egy metszetet, tehát ez a kettes, ehhez képest a hármas tag, ez a hármas jelű tag, ez felfelé mozog. Ez a V2-3. Na most, hogyha meggondoljuk, hogy Tehát szemlélet alapján meggondoljuk, hogy miről is van szó. Tehát, hogyha ezt az egyes forgatjukat az omega 0-1-jel megegyező értelemben forgatjuk, akkor biztos, hogy a 2-es, a 3-ashoz képest lefelé mozog, tehát a 2-eshez képest a 3-as felfelé mozog, ezt kaptuk eredményül. És hogyha most ez így van, akkor ez a 3-as rúd jobb felé fordul el, tehát az óramutató járásával megegyező értelemben fordul el a D pont körül, és ennek következménye pedig az lesz, hogy ez a felső vízszintesen megvezetett kos, ez is jobb felé fog elmozdulni. Ezt kaptuk a kinematikai vizsgálat eredményeként, ez összhangban van a szemlélettel. Próbáljuk meg tisztázni azt, hogy tehát ideig ez rendben van, de nem mindegy, hogy ez az ötös tag a felső sikon támaszkodik fel, vagy az alsó sikon, és nem mindegy az, hogy a hármas a kettesben kialakított vezetéknek melyik oldalán támaszkodik fel. Ehhez pedig egy dinamikai vizsgálatra van szükség. Persze a dinamikai vizsgálatot is el lehetne ilyen szemlélet alapján döntögetni, hogyha ezt most erre próbálom elmozdítani, akkor mi fog kialakulni, de azért végezzük el részleteiben a dinamikai vizsgálatot is. Na most gondoljuk meg, hogyha ezt elfordítom, akkor nyilván a kettes ezt a hármast valahogy arra kell, hogy elfordítsa, ezt akkor tudja megtenni, hogyha a baloldali felületen támaszkodik fel, és hogyha ez így van, akkor ez fölfelé fog valószínűleg elmozdulni, hát nem valószínűleg, hanem ez az E pont körében mozdul el, és ez felfelé mozog ebben az irányban. Ha felfelé mozog, akkor valószínűleg itt a felső síkon fog az ötös föltámaszkodni, de hogy ezt biztosan tudjuk, ahhoz arra van szükség, hogy elvégezzünk egy csurlódásmentes dinamikai vizsgálatot, tehát végezzük ezt most el. Végezzünk el, vagy mondjuk azt, hogy vizsgáljuk meg a surlódásmentes esetet. Tehát a mű egyenlő nulla, teljes erőjáték. Mindig onnan szoktunk elindulni egy teljes erőjátéknál, ahol valamit ismerünk. Most az ötös erőt ismerjük, tehát vizsgáljuk meg az ötös tagnak az egyensúlyát. Az ötös tagra, tehát az ötös tag egyensúlyát vizsgáljuk meg, erre működik az F5. Működik rá egy erő a négyesről, az F4-5, és működik rá egy erő a csúszka vezetékről. Az ötös tagra ez a három erő hat. Az F5-öt ismerjük, az F4-5-ről tudjuk azt, hogy annak a hatásvonala az megegyezik az EG egyenessel. Azért egyezik meg az EG egyenessel, mert hogyha fölírjuk a négyesnek az egyensúlyát, akkor a négyesre adódik át egy erő az ötösről, és adódik át egy erő a hármasról. És ez a két erő csak akkor lehet egyensúlyban, hogyha a hatásvonalok azonos. A hatásvonalok csak akkor lehet egyensúlyban, hogyha a hatásvonal az átmegy az E ponton, meg a G ponton is. De ennek következtében már akkor tudjuk az F4-5-nek az irányát. Tudjuk az F0-5-nek az irányát is, hogyha nincsen surlódás, annak merőlegesnek kell lenni a csúszka vezetékre. Most ez a három erő akkor van egyensúlyban, hogyha a három erőnek a hatásvonal egy pontban metszi egymást. Tehát ismerjük az F5-ös erőnek a hatásvonalát, mondjuk azt, hogy ez az alfa 5. Ismerjük a 4-esről az 5-ösre átadódó erőnek a hatásvonalát, mondjuk ez legyen az alfa 4-5. Biztos akkor, hogy a kettő metszés pontján kell, hogy átmenjen a csúszka vezetékről átadódó erő, aminek a hatásvonala az alfa 0,5. Tehát a csúszka vezetéket úgy kell kialakítani, hogy a csúszka vezetéken vonal mentén vagy felület mentén megosztó erőnek az eredője az pont itt legyen ebbe a csuklópontba. Rajzoljuk meg az ennek megfelelő vektor háromszöget. Tehát tudjuk az F5-öt, tudjuk az F5-öt, és tudunk két másik irányt, tehát tudjuk a átadódó erőt, tehát a négyesről átadódó erőt, és tudjuk a csúszka vezetékről átadódó erőnek az irányát, ezekkel párhuzamosakat húzunk, és ezeknek egy záródó vektor háromszöget kell alkotni, tehát ez lesz az F05, ez pedig lesz egy belső erő, az F45. Most nyilvánvaló, hogy az F45 és az F54 az egymásnak mínusz egyszeresei, tehát az F54 helyett írhatjuk, hogy mínusz F45. Tehát ebből meg az következik, hogy az F34 az egyenlő lesz az F45-tel. Vagy azt is mondhatjuk, hogy kérném szépen a 4-esről a 3-asra átadódó erő, az megegyezik az 5-ösről a 4-esre átadódó erővel. Tehát ide berajzolhatjuk az 5-ösről a 4-esre átadódó erőt, az F5-4-et, és erről tudjuk azt, hogy az egyenlő lesz az F4-5-3-mal. Megyünk tovább, és megvizsgáljuk ezután a 3-asnak az egyensúlyát. A 3-asra 3 erő fog átadódni. A 3 erőből már tudjuk, egyet tudunk, ez az F4-3. Tehát 3-as egyensúlya. Van egy ismert F4-3 erőnk az előző tagoknak a vizsgálatából, tehát ezt már ismerjük. Aztán van egy erőnk, az F2-3, ami a csúszkavezetéken adódik át, tehát a csúszkavezetéken megoszló erőrendszernek ez az F2-3 az eredője, és van egy D ponton átadódó F0-3 erőnk. Tehát itt megint három erőegyensúlyáról van szó, tehát az F4-3-at azt ismerjük, az F2-3-ról annyit tudunk, hogy az merőleges a csúszkavezetékre, az F0-3-ról meg annyit tudunk, hogy annak a hatásvonalnak át kell menni a D ponton. Hát igazából ez még kevés ismeret. Azért kevés ismeret, mert vagy tudnunk kellene, hogy milyen az F03-nak az iránya, vagy tudnunk kellene azt, hogy hol van, hol kell berajzolnunk ezt a merőlegest az F2-3-ra. Ezért ez közül a kettő közül, ez utóbbit tudjuk meghatározni, úgy, hogy megvizsgáljuk a kettesnek az egyensúlyát. A kettes egyensúlyát vizsgáljuk meg. A kettesre működik egy erő a 3-asról, az F3-2, meg működik egy erő az 1-esről, az F1-2. Semmi más erő nincsen. Az F3-2-ről tudjuk azt, hogy merőleges kell, hogy legyen a csúszkavezetékre, az F1-2-ről meg tudjuk azt, hogy átmenjen a B ponton. Most itt megint két erőnek az egyensúlyáról van szó, tehát a hatásvonalaknak azonosnak kell lenni. Tehát egyrészt át kell menni a B ponton, másrészt merőleges kell lenni a csúszkavezetékre. Tehát ide berajzolhatunk egy egyenest a B ponton keresztül, ami merőleges a csúszkavezetékre, ahol ez elmetszi az ismert erőnknek a hatásvonalát, ott kell átmenjen a harmadik erőnek a hatásvonala is, az alfa-0-3, tehát az alfa-0-3 hatásvonala ez, ez a merőleges hatásvonal pedig volt az alfa-2-3-nak a hatásvonala. Tehát akkor úgy mehetünk tovább, hogy ezzel a két hatásvonalon párhuzamost húzunk, tehát párhuzamost húzunk az F2-3 hatásvonalával, illetőleg az F0-3 hatásvonalával. Itt igazából a sorrend az közömbös, tehát húzunk párhuzamost az F0-3 hatásvonallal, illetőleg húzunk párhuzamost a 3-mal. Tehát most az ennek megfelelő vektor háromszöget akarjuk megrajzolni. Tehát van egy ismert erőnk, párhuzamost húztunk ezzel, illetőleg párhuzamost kell húznunk. Valószínűleg a sorrend, ha nem akarjuk, hogy bele rajzoljunk a másik vektor háromszögünkbe, akkor sorrendet meg kell változtatni. Tehát húzzunk párhuzamost először akkor az F2-3-mal. Húzzunk párhuzamot az F2-3-mal, és utána húzzunk párhuzamost az F0-3-mal. Tehát az F5-4 F megegyezik az F4-3-mal, ez rendelkezésünkre áll, hozzá kell adnunk az F2-3-at, itt van az F2-3, illetőleg itt van az F0-3. Most kérném szépen, ebből bennünket két dolog érdekel. Érdekel bennünket a két csúszka vezetéknél fellépő erő, tehát érdekel bennünket az F0-5 erő, meg érdekel bennünket az F2-3 erő, vagy az F3-2 erő. Pontosabban bennünket az F3-2 erő fog érdekelni. Az F3-2 erő az merőleges, vagy ellentétes az F2-3-mal. De egyébként ezek az erőirányok, ezek összhangban vannak azzal, amit az előbb mondtunk a szemlélet alapján. Tehát kérném szépen, ebből azt tudjuk, az F0-5 irányából azt tudjuk, hogy az ötös a csúszkavezetéknek a felső felületén fog fellépni, F0-5 az egy lefelé mutató erő, és tudjuk azt, hogy a hármasról, igazából nem is ez érdekel bennünket, hanem a kettesről a hármasra átadódó erő, a kettesről a hármasra átadódó erő pedig jobb felé mutat, ez pedig azt jelenti, hogy a hármas ezen a felületen fog felfeküdni, tehát ez lesz az F2-3. Kérném szépen, hogyha ezen a felületen vagyunk, most a felső csúszkavezetéket vizsgáljuk, és az ötös rudunk erre mozdul el, akkor biztos, hogy a támaszerőnknek olyannak kell lenni, surlódásos esetben, hogy ezt a mozgást ez akadályozza. Tehát a támaszerő koordinátának, tehát kell lenni egy olyan tangenciális támaszerő koordinátának, ami a sebességgel ellentétes irányú, hát ez lesz az a támaszerő koordináta. Tehát ez az F05-ös, és jelöljük F05 vesszővel a surlódásos esetet. Tehát ezzel tudtuk kideríteni azt, hogy milyen a surlódásos esetben a felső csúszkán fellépő támasztóerőnek az iránya. És hasonlóképpen az a helyzet itt is, tehát az a helyzet, hogy a támasztóerőnek surlódásos esetben akadályozni kell a mozgást, tehát ide kell felmérnünk a ρ szöget. Tudjuk, hogy a ρ szögnek a tangense egyezik meg a surlódási tényezővel. Tehát itt adódik majd ki az F2-3 egyvesző irány. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki az erőjátékunk surlódásos esetben. Lényegében ugyanazokat az egyenleteket kell felírni. Tehát most a surlódásos esetet nézzük meg. Tehát a mű nem egyenlő nullával, a mű az egy ismert adott érték. Tehát van egy F5 ismert erőnk, van egy F4-5 erőnk, ez változatlan irányú, és van egy F05 egyvesző. Az F05 egyvesző az annyiban különbözik az előző esettől, hogy nem függőleges, mint amit ide berajzoltunk, hanem a függőlegessel ott kijelölt módon zár be szöget, tehát ide be kell rajzolnunk ezt a rószöget, tehát itt van egy rószög. Tehát itt van az a rószög, ami a surlódást meghatározza. Tehát F5 erőábra. Az F5 az változatlan, F5 változatlan, az F4-5-nek az iránya is változatlan, viszont az F0-5-nek változik az iránya, ide kell felmérnünk a rószöget, tehát itt lesz egy F0-5 egyveszős erőnk, és itt pedig lesz egy F4-5, tulajdonképpen ide is kell írnunk egy egyveszőt, mert igaz ugyan, hogy a 4/5-nek nem változik meg az iránya, viszont a nagysága meg kell, hogy változzon. Tehát jelöljük be, hogy az itt fellépő F4-5 az nem az az F4-5, ami surlódásmentes esetben lép fel, mert igaz, hogy az iránya ugyanaz, a nagysága viszont különbözik. Menjünk tovább. Tehát most arról van szó, hogy nem ez az erőnek, az F4-5 erőnek a hatásvonala, hanem, tehát ez az F4-5 erőnek a hatásvonala. Kérem szépen. Következő lépésnél, tehát itt nincs változás, az alfa-4-5 hatásvonalban nincs változás, csak az F4-5-nek a nagyságában van változás. Változás van viszont abban, hogy itt a 2-esről a 3-asra átadódó erő milyen irányú, berajzoltuk, hogy megvan az iránya, de ennek az erőnek továbbra is át kell menni a B ponton. Azért kell átmenni a B ponton, mert különben nem teljesülne a 3-asnak az egyensúlya. Tehát a B ponton át rajzolnunk kell egy olyan erőt, ami az előző merőlegessel egy rószöget zár be, és akkor itt lesz egy újabb meccéspontunk. Ezen az újabb meccésponton, tehát ez az alfa 2 3 egyveszős hatásvonal. És itt is ez a hatásvonal az alfa 0 5 egyveszős hatásvonal. Tehát ezen a meccésponton kell átmennie a D ponti erőnek, tehát ez a hatásvonal lesz az alfa 0 3 egyveszős hatásvonal. Tehát a surlódás az nem csak abban a pontban, vagy annál a két test között fellépő erőnél változtat meg hatásvonal irányt, ahol ő fellép, hanem megváltoztatja a D ponton átmenő, csuklón átmenő erőnek a hatásvonalát is. Tehát kérném szépen, akkor nem ebből a pontból kell folytatnunk az ábránkat, hanem a lenti meccéspontból. Tehát tulajdonképpen ezt a vonalat lehet, hogy szerencsésebb, hogyha csak eddig húzzuk, és ide bejelöljük ezt a rószöget. Ebből a pontból menjünk tovább, és ebből a pontból húzzunk párhuzamosat az eredeti, a surlódásmentes esettel, hogy jelöljük azt, hogy ehhez képest, tehát most párhuzamosan húztam a surlódásmentes esetet, és bejelölöm, hogy a mostani hatásvonalom ezzel rószöget fog bezárni, tehát ez az előzővel párhuzamos, és de nekem ezt a rószöget még ide fel kell mérnem. Tehát itt van egy rószög, amit az előző, tehát ez az egyenes, ezzel az egyenessel párhuzamos. Tehát ez a surlódásmentes esetnek a hatásvonala, de most nem ilyen a hatásvonalam, hanem ezzel rószöget zár be. És utána pedig párhuzamosat kell húznom egy ilyen hatásvonallal, ami megint csak nem egyezik meg az előző hatásvonallal, tehát itt ez egy lényegesen meredekebb hatásvonal lesz. Tehát itt akkor megkaptam az F2-3 egyveszőt, illetőleg itt megkaptam az F0-3 támasztóerő koordinátát. Most ebből az ábrából az azért látszik, most az előbb tulajdonképpen nem mentünk végig, most menjünk akkor végig az erőjátékban, mert az előbb nem mondtuk azt meg, hogy surlódásmentes esetben mekkora meghajtó nyomatékra van szükség, az a lépés hiányzott, mert nem is érdekelt bennünket, az előbb bennünket csak az érdekelt, hogy az erők a csúszka vezetéken melyik oldalról hatnak és melyik oldalról nem hatnak. Tehát most akkor tovább kell mennünk, és meg kell vizsgálnunk ennek az egyesnek az egyensúlyát. Tehát vizsgáljuk meg az egyesnek az egyensúlyát. Az egyesre átadódik egy erő a kettesről, meg átadódik egy erő az A jelű csuklópontban az állványról. Tudjuk azt, hogy milyen irányú, rajzoljuk be ezt az egyes forgatjukat, tehát ez az A pont, ez meg a B pont. Tudjuk, hogy milyen irányú, a kettesről az egyesre átadódó erő. Ezt jelöljük mondjuk háromvonással. Tehát itt van egy háromvonásos erőnk, háromvonásos erőhatásvonalunk. Nyilvánvaló, hogy mivel itt két erőről van szó, a két erő eredője akkor lesz nulla, hogyha azoknak a nagysága megegyezik, iránya ellentétes, de hát nyilván a hatásvonalaknak párhuzamosnak kell lenni. Tehát kiderítettük azt, hogy a kettesről a hármasra átadódó erőnek ilyen irányúnak kell lenni, most a hármasról a kettesre átadódó erőnek ilyen irányúnak kell lenni, de ez a hármasról a kettesre átadódó erő egyezik meg a kettesről az egyesre átadódó erővel is. Tehát itt működik egy F2-1-1-vesző. F2-1-1-vesző, tehát most a surlódás sos esetnél vagyunk. Ezzel ellentétesen kell, hogy működjön az F0-1-1-vesző. És mivel most még csak ezzel annyit biztosítottunk, hogy az erőknek az eredője nullával egyenlő, a nyomaték nem nulla, mert ez egy erőpárt alkot, ez a két erő, ezen a T karon, és ez az erőpár, ez az óramutató járásával ellentétesen forgat, az egyensúlyt biztosító M01-1-vesző nyomaték, az pedig az óramutató járásával megegyező értelemben forgat, tehát az M01-1-vesző az egyenlő a T-szer F2-1-1-veszővel, és ez az óramutató járásával megegyező értelemben kell, hogy forgasson. Na most nézzük meg azt, hogy egy ilyen esetben, amikor tulajdonképpen a forgácsoló erő kell biztosítanunk, tehát ez az F, ez nem a forgácsoló erő, ez az az erő, ami a megmunkálandó darabról adódik át a késre. Tehát mikor van szükségünk egy ilyen kinematikai állapotra, kinematikai állapotban nagyobb nyomatékra? Nyilvánvalóan akkor, hogyha surlódás van. Mert nem csak ezt az erőt kell egyensúlyoznunk, hanem még a surlódásnál fellépő veszteségeket is kell egyensúlyoznunk. És ez abból látszik, hogy az F2-1-vesző az nagyobb, mint itt az F2-vesszőtlen mennyiség, ami megegyezik az F3-2-vel. Tehát kérném szépen, ebből a példából is látszik, hogy egy kicsivel bonyolultabb a helyzet akkor, hogyha surlódást figyelembe veszünk, mert egy csomó plusz vizsgálatot is el kell végezni. Kérném szépen, térjünk rá egy másik lehetőségre a dinamikai vizsgálatoknál. A másik lehetőséget a virtuális teljesítmények tétele biztosítja. Tehát egy másik dinamikai vizsgálat forma a virtuális teljesítmények tétele. Ez egy kicsit korlátozottabb esetben jelent lehetőséget. Megnézzük, hogy mikor. Tehát legyen ez egy hármas pont, a virtuális teljesítmények tétele. Tétel viszonylag egyszerű, gyakorlatilag egy tömör mondatban meg lehet fogalmazni, nevezetesen azt úgy, hogy egyensúlyi erőrendszer teljesítménye minden virtuális sebesség állapotban zérussal egyenlő. Tehát egyensúlyi erőrendszer teljesítménye minden virtuális sebesség állapotban zérus. Tehát egyensúlyi erőrendszer teljesítménye minden virtuális sebesség állapotban zérus. Tehát egyensúlyi erőrendszer teljesítménye minden virtuális sebesség állapotban zérus. egyensúlyi erőrendszer teljesítménye minden virtuális sebesség állapotban zérus. Most ez egy meglehetősen tömör megfogalmazás, ugyanakkor előfordul benne egy olyan kifejezés, amit azért meg kellene magyaráznunk, ez a virtuális sebesség állapot, illetőleg az egyensúlyi erőrendszernek is egy más elnevezést is adhatunk. Tehát tudjuk, hogy még statikából, hogy mi az egyensúlyi erőrendszer. Erőrendszer, az az egyensúlyi erőrendszer, amelynél az eredő erő is nullával egyenlő, illetőleg amelynél egy pontra számított nyomaték egyenlő nullával. Ezt az egyensúlyi erőrendszert ezt a továbbiakban statikailag lehetséges erőrendszernek is fogjuk nevezni. Statikailag lehetséges erőrendszer. Ilyen statikailag lehetséges erőrendszerből végtelen sok van. Gondoljunk csak erre a feladatra, amit itt az előbb megoldottunk. Tehát, hogyha különbözőképpen veszünk fel egy F5 erőt, akkor ehhez egyértelműen adódik egy M0 nyomaték, meg egyértelműen adódnak belső erők is. Tehát egy mechanizmuson nagyon sokféle módon valósulhat meg egyensúly. Tehát egyensúlyi vagy egyensúlyi erőrendszerből, egy mechanizmuson, vagy statikailag lehetséges erőrendszerből végtelen sok lehetséges. Tehát vagy azt is lehet mondani, hogy egy mechanizmuson végtelen sok egyensúlyi erőrendszert vehetünk fel, vagy egy mechanizmuson végtelen sok statikailag lehetséges erőrendszer felvétele képzelhető el. Virtuális sebességállapot. Tehát az szerepelt a tételben, hogy egy egyensúlyi erőrendszernek minden virtuális sebességállapotban vett teljesítmény azonos, nullával egyenlő. Tehát virtuális sebességállapotot fogjuk kinematikailag lehetséges sebességállapotnak is nevezni. Kinematikailag lehetséges sebességállapot, virtuális sebességállapotnak, vagy kinematikailag lehetséges sebességállapotnak nevezzük a mechanizmusnak minden sebességállapotát, amit a geometriai kényszerek megengednek. Tehát a virtuális sebességállapot, vagy kinematikailag lehetséges sebességállapot, az minden olyan sebességállapot, amit a geometriai kényszerek megengednek. Tehát minden olyan sebességállapot, amit a geometriai kényszerek megengednek. Itt most csak arra gondoljunk, hogy felírjuk egy mechanizmusnál a geometriai szabadságfokot, és látjuk azt, hogy hány helyen lehet a mechanizmus meghajtani. Na most utána vesszük fel a meghajtást, de ezt a meghajtást tulajdonképpen elvileg önkényesen akármekkorára megválaszthatom, tehát az előző mechanizmus példájára visszatérve, tehát hogy milyen lesz a sebességállapot, az attól függ, hogy hogyan veszem fel az omega 0-1-et. Most hogyan vehetem fel az omega 0-1-et elvileg? Hát akárhogyan, tehát végtelen sok omega 0-1-et fölvehetek, ehhez a végtelen sok omega 0-1-hez mindegyikhez egyértelműen tartozik egy sebességállapot. Tehát és ezek a sebességállapotok tekinthetők virtuális sebességállapotnak, tehát kinematikailag lehetséges sebességállapotból vagy virtuális sebességállapotból is végtelen sok képzelhető el egy mechanizmuson. Tehát van egy mechanizmusunk, ezen a mechanizmuson végtelen sok egyensúlyi erőrendszer vehető fel, illetőleg ennek a mechanizmusnak, persze abban az esetben, hogyha egy geometriai egy szabadságfok, akkor egyszeresen végtelen sok kinematikai lehetséges sebességállapot van. Ha több szabadságfokú geometriailag, akkor több helyen hajthatunk be, tehát mindegyik behajtást tetszőlegesen változtathatjuk, akkor esetleg többszörösen sok kinematikai lehetséges sebességállapotot is felvehetünk rá. Na most az látszik, hogy ez a tétel, ez előnyösen akkor alkalmazható, hogyha az esetünk a súrlódásmentes, Azért, mert hogyha surlódások vannak, akkor a surlódó erőknek a teljesítményét is figyelembe kell venni. Tehát a virtuális teljesítmények tétele a surlódó, surlódásmentes esetben alkalmazható, ugyanis surlódásmentes esetben a belső erők teljesítménye az kiesik. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a tételt alkalmazni dinamikai analízisre. Tehát nem kizárt a tételnek surlódásos esetben történő alkalmazása, de hát meglehetősen bonyolult és macerás. Tehát alkalmazás, tehát ez legyen az egy alpont, alkalmazás dinamikai vizsgálatra. Vizsgálatokra mondjuk. Ezt a dinamikai vizsgálatokra történő alkalmazást is egy példán nézzük meg. Ez a példa, az legyen, az első példa, az legyen ennek a kulisszás hajtóműnek a példája, utána pedig egy másik példát is nézzünk meg. Az első példa legyen a kulisszás hajtómű. Tehát rajzoljuk le a mechanizmust, és fogalmazzuk meg a feladatot. Tehát itt van a mechanizmus, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös taggal. Hogyha ismételten felírjuk a szerkezeti képletet, A, B, C, D, E, G, H, ugyanúgy jelölve a kényszereket, mint ahogy az előbb jelöltük, akkor látható az, hogy ez a mechanizmus, ez geometriailag egy szabadságfokú. Tehát a mechanizmust valahol meghajthatom önkényesen, tehát mondhatjuk azt, hogy meghajtom az A-nál, tehát egy virtuális sebességállapotot úgy veszek fel, hogy önkényesen felveszem az omega 0,1-et. Na most nyilvánvaló, hogyha az eredményeink majd később függenek az omega 0,1 felvételétől, akkor komoly baj van. Tehát a végén annak kellene kijönni, hogy az eredmény teljesen független attól, hogy az omega 0,1-et hogyan veszem föl. Tételezzük fel, hogy fölvettük valahogyan, most önkényesen. És akkor azt mondja, tehát hogy a feladatot pontosan fogalmazzuk meg, tehát ugyanazok a mennyiségek adottak, mint az előbb, és surlódásmentes esetről van szó, tehát adott a geometria, terhelés, helyzet, és az is, hogy surlódásmentes esetről van szó, és akkor kérdés, az, hogy mekkora M0,1 nyomatékkal tudjuk az F5 erőt egyensúlyozni. Tehát az omega 0,1 fölvételével van egy virtuális sebességállapotunk, a szerkezetre ható erőrendszert pedig egyensúlyinak tekinthetjük. Tehát kvázi statikus esetet vizsgálunk, tehát az erőrendszer egyensúlyi. Tehát kvázi statikus eset. A kvázi statikus eset az, ami biztosítja, hogy itt egy egyensúlyi erőrendszerrel van dolgunk. Tehát a kvázi statikus eset az azt jelenti, hogy a Newton második törvényben az m-szerákat, pontosabban mínusz m-szerákat, a tömegerőket, azt figyelemen kívül hagyjuk. Tehát nincs szükségünk, nem végzünk el egy, pontosabban el kellene végeznünk egy gyorsulási vizsgálatot, és a gyorsulási vizsgálatból annak kellene kiderülnie, hogy ezek a mínusz m-szerák, a tehetetlenségi erők az F5-höz meg az omega 0,1-hez képest elhanyagolhatók. Általában, hogyha mondjuk egy ilyen 10%-nál kisebbek ezek a tömegerők, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy elhanyagolhatók. Tehát most feltételezzük csak, hogy elhanyagolható, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is lehetne felírni a virtuális teljesítmények tételét. Tehát gondoljuk meg, hogy miről, tehát milyen erőrendszerről van itt szó. Tehát erőrendszer az a mechanizmusra ható összes külső erő. Az összes külső erőben benne van az F5, benne van az omega 0,1, de benne vannak azok az erők is, amik a környezetről átadódnak. Tehát benne van az F0,5, benne van az F0,1, és benne van az F0,3. Tehát az erőrendszer, az egyensúlyi erőrendszer, a következő erőket tartalmazza, erőket és nyomatékokat persze, az F5-öt, az M0,1-et, aztán tartalmazza az F0,5-öt, tartalmazza az F0,1-et, és tartalmazza az F0,3-at. Tehát a mechanizmusra ez a külső erőrendszer hat, tehát ez az az egyensúlyi erőrendszer, amiről azt állítjuk, hogy ennek a teljesítménye minden virtuális sebesség állapoton nulla. Tehát meg kell nézni, hogy ezeknek az erőknek miért mennyi a teljesítménye. Tehát az F5 erőnek a teljesítménye az erőtámadás pontjával, sebességével megszorozva adódik. Tehát az F5-ször V5 az F5 erőnek a teljesítménye. Pontosabban írhatjuk azt, hogy V0,5. Tehát az állványhoz képesti sebességről van szó. Aztán az omega 0,1-nél hasonló a helyzet, tehát ott pedig a M0,1-et meg kell szorozni az omega 0,1-jel. Tehát a nyomatéknak a teljesítménye az pedig a nyomaték szorozva skalárisan, tehát az F5-nél is egy skaláris szorzás van. Viszonylag ez a skaláris szorzás bonyodalmat nem okoz ebben az esetben, mert egymással párhuzamos mennyiségekről van szó. Tehát ennek a két mennyiségnek itt van a teljesítménye. Aztán F0,5-nek mennyi a teljesítménye? Tehát az F0,5 szorozva a V0,5-tel. Mit tudunk erről, hogyha azt gondoljuk, hogy súrlódásmentes esetről van szó? Merülekes egymásra, tehát a teljesítménye nullával egyenlő. Tehát ez szépen tudjuk, hogy van, de az eredmény nulla. Ugyan ez lesz a helyzet az F0,1-szer V0,1-jé, pontosabban a VA-nál, mert a támadáspontnak kell megszorozni a sebességével. Ez azért nulla, mert ezek merőlegesek egymásra, ez meg azért nulla, mert az A pontnak a sebessége nullával egyenlő, és ugyanez a helyzet a D pont beli erőnek a teljesítményével is, tehát plusz az F0,3-szor VD, és ennek az egésznek kell nullával egyenlőnek lenni, tehát itt meg ez nullával egyenlő, tehát ennek a további három erőnek a teljesítménye az nullával egyenlő. Hát a csuklópontoknál is csak nyilván akkor nulla a teljesítmény, hogyha nincsen csapsulódás, meg a csúszkánál is akkor nulla a teljesítmény, hogyha nincsen sulódás. Tehát igazából kellemesen vagy előnyösen ez ebben az esetben alkalmazható ez a tétel, hogyha mindettől el tudunk tekinteni, tehát azt mondhatjuk, hogy surlódás mentes esetben ez így néz ki, a virtuális teljesítmények tétele, hogy F5 szorozva skalárisan a V0-5-tel, és M0-1 szorozva skalárisan az omega0-1-jel. Ez nullával egyenlő. Most tekintettel arra, hogy az F5 és a V0-5 is egymással párhuzamosak, pontosabban vízszintesek, és az M0-1 meg az omega0-1 is egymással párhuzamosak, a mozgássikjére merőlegesek, ezért ezt egyszerűen skaláris arakban is felírhatjuk, tehát a virtuális teljesítmények tétele az úgy néz ki, hogy F5 szorozva V0-5-tel plusz M0-1 szorozva omega0-1-jel egyenlő nullával. Na most, hogy ezek a szorzások, ezek lényegében pozitívak vagy negatívak, ez abból adódik majd ki, hogy megegyező irányúak a szorzó tényezők, vagy ellentétes irányúak a szorzó tényezők. Kérném szépen most azt gondoljuk, hogy a M0-1 annak ilyen irányúnak kellene lenni, tehát ezt az irányt tételezzük fel, és egyébként pedig fölveszünk önkényesen egy omega0-1-et. Vegyünk fel önkényesen egy omega0-1-et. Tehát fölveszünk önkényesen. Ez az önkényes jelző, ez két dolgot jelent, föl a nagyságára vonatkozóan is teljesen mindegy, hogy hogyan vesszük fel, később látni fogjuk, és az irányára vonatkozóan is teljesen mindegy lesz, hogy hogyan vesszük ezt fel. Mondjuk vegyük fel az előző esettel ellentétesen akármekkorára. Na most ahhoz, hogy tudjuk használni ezt az egyenletet, a virtuális teljesítmények tételét, tudnunk kellene, hogy egy önkényesen felvett omega0-1-hez mekkora V0-5-tel tartozik. Határozzuk ezt meg. Ezt általában a kinematikai egyensúly tételével szokás meghatározni. Tehát most a célunk az, hogy meg tudjuk mondani, hogy ebben a virtuális sebességállapotban, amit fölvettünk, mekkora V0-5 lép fel. Tehát kinematikai egyensúly tétel. A kinematikai egyensúly tétel azt mondja, hogy zárt lánc relatív szögsebesség vektorrendszere egyensúlyi. Tehát írjunk fel egy zárt láncot, amiben ismerünk valamit, tehát írjuk fel azt a zárt láncot, amiben ismerjük az omega0-1-et, ez a zárt lánc, ez az ABCD zárt lánc lesz. Az A betűt a végére azért írjuk, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy itt zárt láncról van szó. Ebben a zárt láncban a relatív szögsebesség vektorrendszer állni fog az omega0-1-ből, aztán állni fog az omega2-3-ból, tehát omega2-3-ból állni fog a V2-3-ból, állni fog az omega1-2-ből, ami azonos az omega2-3-mal. Inkább omega1-2-t írjunk ide, omega1-2-ből, a V2-3-ból és az omega3-0-ból. Tehát itt az omega0-1-et ismerjük, és az összes többi mennyiségnek meg az irányát tudjuk, az omegák azok merőlegesek a mozgás síkjára, a V2-3 az pedig csúszka irányú. Kérem szépen, hogyha tovább akarunk menni egy következő zárt láncra, ami lehetne az, hogy D, E, G, H, D, E, G, H, D, ebben a relatív szögsebesség vektorrendszer úgy néz ki, hogy omega 0, 3, aztán omega 3, 4, aztán omega 4, 5, és V, 5, 0. Mi erre vagyunk kíváncsiak, és ebben akkor tudunk valamit csinálni, hogyha valamit ismerünk ezek közül, most ebből az első zárt láncból meg tudjuk határozni ezt. Tehát így cél az első láncnál ennek a meghatározása, akkor már a második zárt láncnál ez ismerős lesz, és akkor a V5-0, vagy annak a mínusz egyszerese, a V05 az meghatározható lesz. Tehát a V05 az nyilvánvalóan a mínusz V5-0-al egyezik meg. Most nézzük azt, hogy, meg azt, hogy hogyan lehet az első zárt láncból meghatározni az omega 3-0-at. Ehhez egy olyan tengely kellene, amely tengelyre sem az omega 1-2, sem a V2-3 nem ad nyomatékot. Az omega 1-2-nek a hatásvonalát metszenie kell a tengelynek, tehát a tengelynek át kell menni a B ponton. Másrésztről nem ad nyomatékot a V2-3, hogyha a tengely milyen a V2-3-hoz képest, merőleges. Tehát akkor fel kell vennünk egy tengelyt, ami átmegy a B ponton, és merőleges a V2-3-ra, jelöljük ezt a tengelyt xivel. És akkor mondjuk azt, hogy felírunk egy nyomatéki egyenletet a xi tengelyre. Jelöljük az A pont merőleges távolságát a xi tengelytől TA xivel, és jelöljük a D pont merőleges távolságát a xi tengelytől TD xivel. Hogyha az omega 0,1-et úgy gondoljuk, hogy a táblából kifelé mutasson, kifelé mutat, akkor ez az omega 0,1 a xi tengelyre negatív nyomatékot fog adni a TA xi karon. Tehát mínusz omega 0,1-szer TA xi. Tételezzünk fel az omega 3-0 irányára valamit, tételezzük fel, hogy az omega 3-0 ilyen irányú, tehát a táblába befelé mutat, akkor erre a xi tengelyre pozitív nyomatékot fog adni, tehát plusz omega 3-0 szorozva TD xivel. Innen az omega 3-0 az omega 0-1 szorozva TA xi osztva TD xivel. Az, hogy pozitív előjellel kaptunk az omega 3-0-ra egy értéket, az azt jelenti, hogy az omega 3-0 olyan irányú, mint amilyennek feltételezzük. Ez az omega 3-0, ez a 3-ashoz képest az állványnak a szögsebessége, tehát az omega 0-3 az ugyanakkora, mint amekkora az omega 3-0, csak azzal ellentétes. Következő lánc. Ismerjük az omega 0,3-at. Azt akarjuk, hogy az omega 3,4 meg az omega 4,5 ne adjon nyomatékot a tengelyünkre. Tehát ehhez fel kell vennünk az E és a G pontot összekötő tengelyt. Ez legyen mondjuk az éta jelű tengely. Éta jelű tengellyel párhuzamost húzva rajzolhatjuk be a TD itt a távolságot, illetőleg itt vegyünk fel mondjuk egy tetaszöget, ez a tetaszög legyen az EG rúdnak a vízszintessel, azaz a vízszintes csúszkával bezárt szöge. Tehát itt nem a vízszintes a lényeges, hanem az, hogy a csúszkavezeték milyen irányú, mert a V5-0 a csúszkavezeték irányú. Tehát, és írjunk fel egy nyomatéki egyenletet ebben az zárt láncban az éta tengelyre. Az omega 0,3-mal van dolgunk, az omega 0,3-ról látjuk, hogy kifelé mutat a táblából, tehát az erre az étatengely egy pozitív nyomatékot fog adni, tehát omega 0,3 szorozva TD éta, és fel kell tételeznünk a V5-0-ról egy irányt, Tételezzük fel, hogy a V5-0 az ilyen irányú. Hogyha a V5-0 ilyen irányú, akkor ennek az ét a tengelyre vett vetülete az milyen előjelű lesz? Negatív, tehát ez mínusz V5-0 szorozva koszinusz tetával. Innen a V5-0 az egyenlő lesz omega 0,3-szor d éta per koszinusz teta. Pozitív előjellel kaptunk eredményt, ez azt jelenti, hogy a V5-0 olyan irányú, mint amilyen irányúnak feltételezzük. Nyilvánvaló, hogy a V0-ot ezzel ellentétes lesz, tehát a V5-0-5 ez ezzel ellentétes. Tehát a V05 ellentétes ezzel az irányjal. És egyébként pedig az omega 03 helyére be kell írnunk, amit itt az előbb kaptunk az omega 03-ra, tehát ez omega 01 szorozva TA xi per TD xi szorozva TD eta per koszinusz teta, és tudjuk, hogy milyen az iránya. Tehát kérem szépen ebből látszik az, hogy a V, most azt csináltuk, hogy a V05-öt kifejeztük az omega 01-jel, tehát egyértelmű, hogyha felveszünk egy omega 01-et, ahhoz egyértelműen tartozik egy V05. Térjünk vissza a virtuális teljesítmények tételére, és helyettesítsük be, amit tudunk. Tehát látszik azt, hogy ebben a így felvett virtuális sebességállapotban a V05 a megegyező irányú, mint amilyen irányú az F5, tehát ezeknek a skaláris szorzata ez pozitív lesz. Tehát az F5 az meg lesz szorozva az omega 01-jel, meg lesz szorozva a TA xi per TD xivel, és még lesz egy TD eta per koszinusz teta szorzó. Utána a második szorzásnál azt látjuk, hogy az omega 01 az ellentétes irányú az M01-jel, tehát itt egy negatív előjel jön be, tehát M01 szorozva omega 01-jel egyenlő nullával. És kérem szépen látjuk azt, hogy van két tagunk, amiben szorzó tényezőként szerepel az omega 01, tehát az omega 01-jel lehet egyszerűsíteni. Itt jön az be, hogy teljesen mindegy az, hogy hogyan veszem fel az omega 01-et, nem játszik szerepet az eredményben, hát ennek azért örülünk, mert különben az eredményünk használhatatlan lenne. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy kérném szépen megvan, hogy mekkorának kell lenni az M01-nek. Az M01-nek F5 szorozva TA xi per TD xi szorozva TD eta per koszinusz tetával kell egyenlőnek lenni. Pozitív előjellel kaptuk az M01-et, tehát az M01 az olyan irányú kell, hogy legyen, mint amilyennek feltételeztük. És mint amilyen előjellel, feltételezett előjellel figyelembe vettük itt a virtuális teljesítmények tételébe. És látjuk azt, hogy kérném szépen a virtuális teljesítmények tétele is alkalmas arra, hogy megmondjuk azt, hogy súrlódásmentes esetben mekkora meghajtó nyomaték van szükség, mekkora meghajtó nyomatékra van szükségünk ahhoz, hogy egy F5-ös nagyságú forgácsolerőt tudjunk a mechanizmuson létrehozni. Nézzünk egy következő példát, még szintén dinamikai alkalmazásról legyen szó. Egy másik mechanizmusnál határozzuk meg a szükséges meghajtó nyomatékot abban az esetben, hogyha ismert egy terhelésünk. Tehát ez egy másik mechanizmus. Tehát ez egy síkbeli mechanizmus. Nézzen ez a mechanizmus ki a következőképpen. Tehát a mechanizmus geometriailag így néz ki. Jelöljük be rajta a tagokat és a kényszereket. Tehát az állvány legyen 0, 3 helyen van, ez a tag legyen az 1-es, ez a 2-es, ez a 3-as, ez a 4-es, ez pedig az 5-ös, és mondjuk azt, hogy kérem szépen itt ismerünk egy F5 erőt, tehát ez a terhelése a mechanizmusnak, és kérdezzük azt, hogy mekkora nyomatékra van szükségünk ennek az egyensúlyozására, tehát az M01 a kérdés. Tehát adott a geometria, adott a geometriába a szerkezetnek a kialakítása van benne, a szerkezeti elemeknek a mérete van benne, tehát a geometria és a terhelés, és azt gondoljuk, hogy nincsen súrlódás a mechanizmusban, és akkor kérdés az, hogy mekkora nyomatékkal tudjuk az F5 erőt ezen a mechanizmuson egyensúlyozni. Tehát a tételünk azt mondja, a virtuális teljesítmények tétele azt mondja, hogy egyensúlyi erőrendszernek a teljesítménye 0 a mechanizmuson. Vegyük számba az egyensúlyi erőrendszert. Milyen erőből áll az egyensúlyi erőrendszerünk? Tehát ez az egyensúlyi erőrendszer az, ami az egész mechanizmusra kívülről adódik át. Tehát kívülről adódik át az F5 erő, kívülről adódik át az M01 nyomaték, kívülről adódik át a felső csúszkánál egy erő, kívülről adódik át ennél, ha most a kényszereket is bejelöljük, A, B, C, D csuklópontnál egy erő, D, E, G, H, tehát akkor itt adódik át egy F03, és még az A pontnál is átadódik egy F01 erő. Tehát látszik az, hogy ha nincsen súrlódás, akkor ezeknek az erőknek, az F05-nek, az F03-nak és az F01-nek nulla lesz a teljesítménye. Azért lesz nulla a teljesítménye az F05-nek, mert súrlódásmentes esetben merőleges a sebességre. Az F03-nak meg az F01-nek pedig azért, mert annak a pontnak nulla a sebessége. Tehát ez a két erő, illetőleg erőpár maradt, amik az egyensúlyi erőrendszert alkotják. Tehát a virtuális teljesítmények tétele a következőképpen néz ki. Úgy néz ki, hogy az F5-öt meg kell skalárisan szorozni a V05-tel, és az M01-et meg kell skalárisan szorozni az Omega01-jel. Most már csak a virtuális sebesség állapotot kellene valahogy felvennünk, vagy előállítanunk. A virtuális sebesség állapothoz szükségünk van arra, hogy tisztázzuk azt, hogy hogyan is lehet ezt a szerkezetet, hogyan és hányféleképpen lehet meghajtani. Tehát virtuális sebesség állapot. Írjuk fel a szerkezeti képletet, A, B, C, D, E, G, H. Tehát látjuk azt, hogy a mechanizmusnak a geometriai szabadságfoka az 1-jel egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a mechanizmust egy helyen tudjuk meghajtani. Tehát egy aktív kényszer tudunk alkalmazni. Mondjuk ez az aktív kényszer, ezt alkalmazzuk itt az A-nál, tehát a virtuális sebesség állapotot úgy tudom megadni, hogy önkényesen fölveszem az Omega01-et. Tehát az A-nál önkényesen fel tudok venni egy Omega01-et, tegyük ezt meg. Tehát az Omega01, ez legyen mondjuk ebben az esetben egy a feltételezett N0-1-jel megegyező irányú, tetszőleges nagyságú szögsebesség. Alkalmazzuk a kinematikai egyensúlytételt. A kinematikai egyensúlytétel. Írjunk fel zárt láncot. Az első zárt lánc az, amivel tudunk valamit kezdeni, az az A, B, C, D zárt lánc lesz. A, B, C, D zárt lánc. Ebben a relatív szögsebesség vektorrendszer az omega 0, 1, az omega 1, 2, a V, 2, 3 és az omega 3, 0. Az omega 0, 1-et ismerjük. Tehát az omega 0,1-et ismerjük, önkényesen felvettük. Most bennünket végsősorban megint a V0-öt fog érdekelni, tehát nem ebben a zárt láncban levő mennyiség, ezért fel kell írnunk egy újabb zárt láncot. Az újabb zárt lánc az úgy fog kinézni, hogy D, E, G, H, D. Ebben a relatív szögsebesség vektorrendszer az omega 0,3, az omega 3, 4, az omega 4, 5, 4, 5 és a V 5, 0 lesz. Tehát itt már szerepel az a mennyiség, amire kíváncsiak vagyunk, tehát az első láncból meg kell határoznunk az omega 3, 0-at. Hogyha az omega 3, 0-at meghatároztuk, annak a mínusz 1 szerese lesz az omega 0, 3, és akkor a másik láncra rántérve kapcsolatot teremthetünk az eredetileg felvett omega 0,1 és a V5,0 között, ugyanis a virtuális teljesítmények tételében pont erre a kapcsolatra van szükségünk. Első zárt lánc. Ki akarjuk ejteni, tehát egy olyan tengelyt keresünk, amire az omega 1,2 meg a V2,3 nem ad nyomatékot, ez egy olyan tengely lesz, ami átmegy az omega 1,2 hatásonál, azaz a B ponton, másrészt merőleges lesz a V2,3-ra, tehát fölveszünk egy olyan tengelyt, ami a B ponton átmegy, és merőleges a csúszkavezetékre, és ezt jelöljük Xi betűvel. Jelöljük be megint a merőleges távolságokat, az A pontnak a merőleges távolságát, illetőleg jelöljük be a D pontnak a merőleges távolságát ettől a Xi tengelytől. Az omega 0,1-et a táblából kifelé mutatónak tételeztük fel, tehát ez a Xi tengelyre egy negatív nyomatékot fog adni. M Xi egyenlő 0 az egyenlő lesz az omega 0,1 negatív előjellel, tehát mínusz omega 0,1-szer TA Xi. Tételezzünk fel az omega 3,0-ra is egy értéket, az omega 3,0-ra tételezzük föl, hogy az óramutató járásával megegyezően forgat, akkor ez pozitív nyomatékot fog adni a Xi tengelyre, tehát plusz omega 3,0-szor TD Xi, innen az omega 3,0 az omega 0,1-szer TA Xi per TD Xi. Pozitív előjellel kaptuk az eredményt, ez azt jelenti, hogy az omega 3,0 az olyan irányú, aminek feltételezzük. Nyilvánvalóan az omega 0,3 az ugyanakkora, de vele ellentétes irányú. Rátérünk a második láncra, a második zárt láncra. És akkor most fel akarunk, keresni akarunk egy olyan tengelyt, amire az omega 3,4 meg az omega 4,5 nem ad nyomatékot. Ennek a tengelynek át kell menni a két omega hatásvonalán, tehát át kell menni, metszenie kell az E ponton átmenő, illetőleg a G ponton átmenő omega hatásvonalakat, tehát ezt az összekötő egyenest jelöljük egy éta tengellyel. Tehát nyilván a tengely egy irányított egyenes. Szükségünk lesz a D-nek az étától vett merőleges távolságára, a TD étára, és szükségünk lesz a csúszkavezeték irányának a tengellyel bezárt szögére, ezt mondjuk jelöljük alfával. és írjuk fel a nyomatéki egyenletet. M éta egyenlő nullával, tehát az omega 0,3 az az óramutató járásával ellentétesen forgat, tehát a táblából kifelé jár, erre az éta tenger egy negatív nyomatékot fog adni, tehát mínusz omega 0,3-szor t d éta. Fel kell tételeznünk egy irányt a V5-0-ra, tételezzük fel, hogy a V5-0 az ilyen irányú. Tehát a V5-0-at lefelé mutatónak tételeztük fel, hogyha lefelé mutatónak tételezzük föl, akkor az éta tengelyre vett vetület az pozitív, tehát plusz V5-0 szorozva koszinusz alfával, innen a V5-0-ra azt kapjuk, hogy az omega 0,3 szorozva td éta per koszinusz alfa. Mivel pozitív előjellel kaptunk eredményt, ezért a V5-0 olyan irányú, mint amilyennek feltételeztük, tehát a V5-0 az lefelé mutat. Nyilván ezzel ellentétesen fog mutatni a V0-5, és a nagysága ugyanannyi lesz, mint a V5-0-nak a nagysága. Tehát a V05 az úgy fog kinézni, az omega 0,3 helyére helyettesítsük be, amit kaptunk az első zárt láncból, omega 0,1 szorozva TA xi per TD xi szorozva TD eta per koszinusz alfa, és megállapítottuk, hogy ez egy felfelé mutató V sebesség. Helyettesítsünk be a virtuális teljesítmények tételébe. A virtuális teljesítmények tételénél látszik az, hogy az F5 és a V05 az egymással ellentétesen mutat, tehát a skaláris szorzatuk az negatív előjelű lesz. Tehát ide egy F5-öt írjunk, jó? F5 szorozva a V05-tel, tehát szorozva, tehát mínusz F5-ször V05, V05, írjuk ki először, és majd utána behelyettesítünk, plusz, látjuk azt, hogy az omega 0,1 meg az M0,1 az megegyező irányú, tehát ezért plusz lesz a teljesítmény, M0,1 szorozva omega 0,1-jel, ez egyenlő nullával. Hogyha ide behelyettesítjük a V05-öt, akkor látszik az, hogy megint csak az omega 0,1-jel lehet egyszerűsíteni. Tehát behelyettesítünk, mínusz F5 omega 0,1 T A xi per T D xi T D eta per koszinusz alfa, és plusz M0,1-szer omega 0,1 egyenlő nullával, tehát szépen az omega 0,1-jel megint lehet egyszerűsíteni, és az M0,1 az innen kifejezhető, pozitív előjellel kapjuk az M0,1-et, ez azt jelenti, hogy az M0,1 az olyan irányú, mint amilyen irányt róla feltételeztünk. Kérném szépen, az óra végére értünk, és a jövő héten még egy példát fogunk csinálni virtuális teljesítmények tételének dinamikai alkalmazására, és utána kifordítjuk az egészet, és megpróbáljuk kinematikára is alkalmazni ezt a tételt. Köszönöm szépen a figyelmet!